Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megtartása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva van a Jelenések könyvének első fejezetében, a Jelenések könyvének első fejezetéből a 9. verstől a 20. versig tartó ige szakaszban. Amint szól hozzánk az ige, a megnevezett ige szakaszból, alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk. A Jelenések könyvének első fejezetéből 9. verstől a 20. versig bezárólag így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Én, János testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyság tételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdízba, Filadelfiába és Laodíceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam. És a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót, hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körül övezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott. Szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet a jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket. Sok helyről érkeztünk. Sokféle gond közül, sokféle örömből, sokféle teher alatt, és sokféle erővel, naggyal és kicsinnyel. Sokféle látással a jövőt tekintve, sokféle üzenettel a szívünkben, és sokféle kérdéssel a lelkeinkben. Kérünk, hogy szent lelkedet add most ebbe a közösségbe, ebbe a gyülekezetbe, aki a te nevedben gyűlt össze. Kérünk, hogy áld meg az ígét, ami szól, áld meg az ige hirdetőjét, áld meg bennünket, ige hallgatókat, hogy ami lelkünkben, a szívünkben nyert indulattal, cselekedeteinkkel teremjünk neked tetsző gyümölcsöket gazdagon. Jézus Krisztus nevében, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, aki most is szól hozzánk, az ő nevében kérünk, hallgattassék meg imádságunk. Amen.
Istennek népe, szentek közössége, hallgassátok meg Istennek a ma üzenetét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdeti kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát. Található ez a Jelenések könyvében, a Jelenések könyvének 3. fejezetében, a 3. fejezet 14. verszakától a fejezet végéig, a 22. verszakkal bezárólag. Hogy miként szól hozzánk az írott és a hirdetett ige, keresztény alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvérek, kereszténynek soha nem volt túl könnyű lenni. Ahogy hallhattuk a felolvasott lekcióban is, hogy János hol volt akkor, amikor ezeket írta, illetve látta, nevezetesen a Patmos nevű szigeten, biztos mind a hányan hallottunk már róla. Ez volt az a hely, ahova száműzték az embereket, ez egy darab szikla, akik valamiért a római hatóságokkal összezördültek, mondjuk így, de nem akarták őket megölni. És ott, mivel nem volt se víz, se étel, szépen lassan éhen, illetve szomjan haltak. Isten igéért volt ott János, és Jézus bizonságtételéért. Ezért vagyunk mi is itt. És azt mondja nekünk az ige, hogy ne féljünk, mert azért, mert szól hozzánk, és esetleg megfed bennünket, attól még ő, az Úristen, a mi Urunk Krisztusunk, szeret bennünket. Advent van, és ő jön. Mondjuk úgy, folyamatosan jön. Ugyanúgy, mint a halál jön felénk. Napról napra, percről perce, kicsiny lépésekkel. És mi mégis úgy éljük életünket nagyon sokszor, mint hogyha örökké élnénk, és nem öregednénk meg, és nem kellene elmennünk a minden élők útján. De a minden élők útja az ketté ágazik. Ketté ágazik, mert van, aki a halálba, a pokolba jut, és van, aki a mennyek országába, az Úristen kebelére, Ábrahám asztalához fog jutni. Figyelmeztet bennünket, hogy ő jön. Ez advent. Ő jön, és nem az a picike, kicsin gyermek, akit karácsonyban annyira szeretünk és dédelgetünk, és békességben vagyunk, hanem a nagyhatalmú Úr az, aki jön. Ki az, aki jön? Ez a 7. levél, testvérek, a laodicei, előtte ott van az efezusbeli, a szmírnaiaknak, a pergamoniaknak, a tiatiariaknak, a szárdisziaknak és a Philadelphia gyülekezetekhez szóló levelek, és mindegyik levélnek az elején ott van, hogy ki az, aki ír, ki az, aki üzen. És mindegyik a végén ott van, hogy hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. a gyülekezeteknek. Nem csak azoknak, hanem nekünk is. Mit mond? A ceglédi gyülekezet angyalának az Isten tulajdonképpen. És miket mond saját magáról, hogy ki ő? Nem azt mondja, hogy a kicsin gyermek vagyok, hanem ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartók között jár. Magyarán mondva, akik a gyülekezetekben, az beszél, aki a gyülekezeteket átjárja. Az Úr Jézus Krisztus az, aki átjárja a közösségeket. Ő az, akinek a lelke éltet bennünket, akinek segítségül hívásával értjük, hirdetjük és cselekedjük az igét. A Smirnefnál úgy mutatkozik be, hogy ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tehát a szenvedő és győzelelmes Krisztus szól hozzánk, nem pedig a kicsin gyermek. Azt is mondja, hogy akinek a kétélű kardja van, akinek a szájából kijön a kétélű kard, akinek van hatalma az igével a veséket és a velők eloszlásáig bennünket megvizsgálni, az az igével, amit, hogyha nem jól és nem helyesen forgatunk és kezelünk bizony, megvágjuk magunkat vele, hiszen bennünket is elítél. Azt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Olyan valaki, aki soha nem lép félre, mindig tisztességgel az arany utat, életet, cselekedetet választja, és aki belelát a mi szívünkbe, mert a tűz lángja, az ő szeme, átéget egészen a szívünkig mindent, és bár szenvedéssel sokszor, de megtisztít bennünket. Azt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Magyarán mondva, akin az angyalok vannak. Krisztus kezében van a ceglédi gyülekezet angyala is. És ő is ilyenkor itt van velünk. Gondoltunk-e már vajon rá? És a 7 lélek, tehát a léleknek a teljessége. A lélek teljessége, ami Krisztusban lobogott legjobban, aztán pedig az apostolokban, mi bennünk olykor megjár egy-kettő lélek Isten lelke közé, és akkor már úgy érezzük, hogy nagyon jó Isten tiszteleten vettünk részt. De ő mind a 7 lélekkel bír, és mindet el akarja küldeni nekünk. Azt is mondja magáról, hogy ő a szent, az igaz. Mit jelent az, hogy szent? Azt jelenti, hogy Istené. Mit jelent az, hogy igaz? Nagyon egyszerű, nem hamis. Az, aki nem fog nekünk hazudni. Az, aki őszintén megmondja azt is, hogy mi a jó, és őszintén megmondja azt is, mi a rossz. Az, aki tudja, hogyan kell igent mondani valamire, és hogyan kell nemet mondani valamire. És azt is mondja, hogy akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. A Dávid kulcsáról nagyon sok félreértés szokott lenni, hogy mi lehet az. Ez bizony Dávidnak a pajzsa, a hatágú csillag. Tudjátok, hogy miért van az, hogy mindent ki tud nyitni vele, és mindent be tud zárni vele úgy, ahogy képes arra? Azért, testvérek, mert a Dávid pajzsa, a Dávid csillag tulajdonképpen alapvetően Isten és ember egységét mutatja az Úr Jézus Krisztusban. A fölfele törekvő háromszög és a lefele menő háromszög. Ég és föld egységét mutatja. Érthetjük hát, hogy miért van az, hogyha valamit ő bezár, akkor az be is lesz zárva, csak kinyit, akkor nem tudja senki se becsukni. Ugyanis nem vehetjük el ugyanúgy egymástól a kegyelmet, amit Isten megad nekünk. És nem is adhatjuk oda egymásnak. Csak ő tudja elvenni, és csak ő tudja adni azt. És a felolvasott szakaszban azt mondja, ezt mondja az Amen. Ezt mondja az Amen. Hát az vajon mit jelent? Mi azt úgy szoktuk magyarra fordítani, hogy úgy legyen. De egyébként ez azt jelenti, hogy a bizonyosság, a biztonság, az a bizonyosság, ami soha meg nem változik, ami végső, tökéletes, az, aki ki tudta mondani azt, hogy elvégeztetett. A hű és igaz tanú, mert ő soha nem volt hűtlen Istenhez, és soha nem volt igaztalan se. Isten teremtésének a kezdete. Azt tudjátok, mit jelent Isten teremtésének a kezdete? Az azt jelenti, hogy Isten teremtésének a vége is. És mivel Isten minden pillanatban újra teremti az egész világot, ezt mondjuk arra, hogy bölcsen igazgat és fenntart, ezért most is teremt bennünket. Most is újjá tud bennünket szülni. És ez a nagyhatalmú Úr szól nekünk, hogy tudok cselekedeteidről. Ez bizony elég félelmetes tud lenni. Főleg akkor, hogyha vannak titkolt bűneink. Főleg akkor, hogyha van szégyelni valunk. Főleg akkor, hogyha valaki számára látható a mi mezítelenségünk. Főleg akkor, hogyha családon belül problémák vannak. Főleg akkor, hogyha nem tudod elviselni az anyóst, vagy a feleséged éppen. Nem tudod elviselni a főnöködet. És ő tud mindenről. Tud mindenről, és azt mondja nekünk, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Mindegyik szakaszban, mindegyik levélben Isten megdorgálja az összes gyülekezetet. És mindegyik levélben, egyetlen egyen kívül, biztatja is, hogy azért nem csinálod olyan rosszul, csak így tovább. Kivéve ebben nem. Ez az a levél, ami az adventnek az igazi súlyossága, és nem hiába az utolsó levél, hogy ő jön és megítéli ezt a világot. Megítéli ezt a világot, és azt látja, hogy a benne lévők, akik magukat kereszténynek hívják, sem nem igazán hidegek, sem nem igazán forróak. Van itt közöttetek valaki, aki szereti a langyos kávét? Én úgy vagyok ezzel, hogy amikor már langyos, akkor már inkább hagyom kihűlni, és úgy iszom meg. De igazából én is a forró kávét szeretem. Mit jelent az, hogy nem vagyunk se forróak, se hívek? Hogy langyosok vagyunk. Hát ez bizony azt jelenti, testvérek, hogy ha nem vagyunk forrók, akkor nem lángol bennünk kellőképpen Istennek a szeretete és az ő lelke. És nem úgy szolgálunk neki és egymásnak. Vajon elmondható rólunk, hogy forróak vagyunk? Hogy valóban azzal hű szeretettel, lángoló, lobogó szabadsággal jövünk templomba? Vagy csak azért, mert advent van és jön a karácsony? És hogy miért nem vagyunk hidegek? A hidegség itt azt a céltudatos elkötelezettséget jelenti, ami minden kereszténynek kellene, hogy legyen a szívében, ha már nem forró. Igaz, hogy nem értem, gondolhatjuk magunkról. Igaz, hogy nem látom még az egészet át. Igaz, hogy sok dologgal nem értek egyet, ami a Szentírásban benne van, de ezt mondta nekem az Isten, hogy ezt tegyem. És akkor azt fogom tenni. Egyenesen, céltudatosan. És akkor az a napról napra való munka, az imádság, akkor sokszor, amikor nem hallgatnak meg, tenni úgy, hogy nem várhatsz vissza semmi jót, akkor is. Ez itt a hidegség. Vajon melyikek vagyunk? Hidegek vagyunk? Vagy forrók? Olykor fellángolunk, igen, érezzük a szeretetet, és aztán utána eszünkbe jut a szomszéd, aki már megint disznókat tart, és áthozza nyáron büdöset a meleg. Bizony, testvérek, és ezért azt mondja az Úr, hogy így nem ízlünk. Nem vagyunk finomak. Kiköp bennünket a szájából. Ez is egy nagyon érdekes kép. Mi az, hogy a szájában tart bennünket az Isten? Hát, kinek a száját szoktunk mi a miénkbe benne tartani? A szerelmünkét. Mert értsük meg, hogy Isten és ember kapcsolata egy szerelmi történet. Egy olyan szerelmi történet, mert minden szerelemnél forróbb, szebb, és minden szerelemnél követelőzőbb. Mert ami Istenünk, emésztő tűz. Ne feledjétek el. Emésztő tűz, amely megtisztít bennünket, és a salakot kiviszi belőlünk. A másik dolog, hogy a szájában tart, az mit jelent? Még onnan származik az ige. Az azt jelenti, hogy igéje által tart meg bennünket. Nem a világ által tart meg bennünket. Nem az egzisztenciánk, a munkánk, az elkötelezettségünk, a szolgálatunk tart meg bennünket, hanem egyedül az ő igéje. Ha ő nem tart meg, akkor vége van annak. Ha ő nem tart meg, kedves testvérek, akkor hiába vagyunk nagyon okosak, nagyon szépek. Szoktuk kérdezni, hogy miért mindig a jók mennek el, és ilyen fiatalon, és hányszor felteszik ezeket a kérdéseket, akkor rádöbbenhetünk, hogy tényleg ő tart meg bennünket. Ne viselkedjünk hát úgy most, mint azok, akik, értsük jól, odakint vannak. És éppen most a gyerekvilágban meg tudta venni a 25 ezer forintos legót a gyerekének. És azt mondja, végre ez is megvan. És nincs itt közöttünk. Mit mond? Mit mondanak ezek az emberek, akik bazári vásárt kifordították az egész lényegét az adventnek? Mert aranykarácsony, meg ezüstkarácsony, meg bronzkarácsony, meg mindenféle karácsony, és minden bolt nyitva van, lehet költeni a pénzt. Vajon az Isten azt akarja, hogy az ő várását mi egyfajta buta rohanássá tegyük. Tegyük tönkre a stressz miatt, az ajándékok miatt. Mi van, hogyha holnap megjön? Át se fogjuk tudni adni az ajándékokat. Nem tudhatjuk. Éppen ezért mondja nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. Gazdagok vagyunk, testvérek, és oly gazdag lehet oly sok ember itt a környéken, itt Szegléd városában is, mert most már szinte minden tételt ki tudtunk húzni a vásárlási listán. Mennyire szól ez a mostani világnak ez az ige? És azt hiszi, hogy utána megnyugodhat. És azt hiszi, utána jó. Emlékeztek arra az evangélium példázatra, amikor Jézus beszélt. Azt mondta volt, hogy volt egyszer egy gazdag ember, aki végre azt úgy gondolta, hogy na végre betakarított a csűrbe, és akkor most lefekszik aludni, és holnaptól fogva elkezdi élvezni azt, mert nem tudja élvezni a gazdagságát. Mit is mondott neki Jézus? Bolond ember, ezen a napon elkirik, ezen az éjjel elkirik a lelkedet, és meghalsz. Mert sokat beszélünk a szegényekről, szíves testvérek, de a gazdagokról nem szoktunk beszélni. Pedig nekik is ugyanolyan szüksége van Istenre, mint nekünk. Beszéljünk azt, hogy milyen gazdagnak lenni. Milyen az, amikor nem kell aggódni a csekkek miatt? Milyen az, amikor nem kell aggódni, testvérek, a gázszámla miatt? El tudjátok képzelni? Milyen az, amikor nem kell aggódni amiatt, hogy mit tegyünk a fa alá? Vagy nem kell aggódni a holnap miatt, legalábbis ők azt gondolják, mert van nekik pénzük. Milyen az, amikor van pénz? Jó dolog, amikor az embernek a zsebében van pénz. Tényleg az. Meg tud venni egy-két dolgot belőle. Ha meg nincs benne pénz, akkor hirtelen, mintha meg lennénk lőve teljességgel. Szoktunk mi a gazdagokért imádkozni? Szoktuk őket figyelmeztetni? Vagy csendes irigységgel köszönünk nekik az utcán? Mert megint vett egy új Mercedest. És milyen jól néz ki, ugye? Én is szeretnék Mercedest, őszintén megmondom. Én is szeretnék nagy palotát. Sőt, milyen jó lenne, hogyha cselédem lenne, nem kéne takarítsak otthon egyáltalán. Milyen jó lenne, hogyha lenne egy jó szakácsom. És akkor nem kéne azon gondolkozzak, főleg karácsony környékén, hogy na, a karácsonyi menü az mi legyen. És hogyan főzzük meg, hogyan sűrítsük bele az időbe azt a mindent. És fejlesztett rohanással válik az egész karácsony. Érdekes, nekik nem az. Legalábbis nem úgy tűnik. És ők azt gondolják, vagy azt gondolhatjuk magunkról, amikor mindez megvan, hogy gazdagok vagyunk. Ám bátor, mindenki, aki itt ül, az szinte multimilliómos, azért tegyük hozzá. Kicsit megváltozott az elmúlt 20 évben az, hogy multimilliómosság. Én amikor még kicsi voltam, az volt a nagy szó. Multimillió. Ugyan már, akinek van egy háza vagy lakása, az már multimilliómos. Igaz, hogy nem tudja kifizetni a számlát, de tulajdonképpen azok vagyunk. Gazdagok vagyunk akkor, legalábbis gondoljuk magunkra, amikor minden anyagi szükségünk be van töltve. És akkor mi marad? Ilyenkor gondoljuk azt, hogy nincs szükségem semmire. És ebben nem csak az van benne, hogy nincs szükségem semmire, hanem ebben az is benne, hogy nincs szükségem senkire. Mert pénzért még a szerelem is vehető, testvérek. Az ilyen emberek rettentően magányosak. Az ilyen emberek azok azon félnek, hogy mikor törnek be hozzájuk. Az ilyen emberek nagy-nagy zsíros szerződéseket kötnek a biztosítóval, hogyha esetleg történne valami gond, akkor mi lesz. Az ilyen emberek általában félre nevelik a gyerekeiket. Az ilyen emberek általában szegénykémek, bizony lélekben rettentően boldogtalanok, és mindig pótlékuk után kutatnak. Az ilyen emberek képesek szétherdálni a gazdagságokat lelki nyomorúságuk miatt, és aztán teljesen tönkre mennek. Erre figyelmeztet bennünket Krisztus. Erre figyelmeztet, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Nem nagyon hallott ki semmit a felsorolásba, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk. Azt mondja, hogy nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen. Na ezek pont azok az emberek, akiknek gyűjtünk elviekben. Gyűjtünk-e a gazdagoknak igét, imádságot, jó szót, figyelmeztetést? Felelősségünk van feléjük szemben is. Bizony. Mert ha te nem szólsz annak a gazdag embernek, és szólhatnál neki, akkor téged kérdeznek majd meg. Ez az angyalok felelőssége. Mert tulajdonképpen itt is sok-sok kis angyal, az őrangyalokkal együtt, akik eljöttek veletek az úton, utána innen szépen ki is fog menni, amikor vége van az Isten tiszteletnek, a kávézásnak és a teázásnak, És szépen mentek haza kis angyalokként, egytől egyik. Küldöttek vagytok ti is. Küldöttek vagytok ti is, hogy valóban tűzben izzított aranyat tudjunk kapni az Istentől, hogy meggazdagodjunk, mert Isten nem akarja azt, hogy mi szegények legyünk. Ez nagyon érdekes dolog. Hanem azt szeretné, hogy bővelködjünk. És vegyünk fehér ruhát, hogy felöltözzünk, hogy ne lássék a szégyenteles mezítelenség. Mi ez a tűzben tisztított arany? A tűzben tisztított arany az a szenvedésben kiérlelt élet. Milyen az arany? Az arany olyan testvérek, hogy bárhol kaparom meg, az szintiszta arany. Hogyha alul kaparom meg, ott is arany. Ha felül, ott is. Ha valamelyik oldalt, ott is. Ha ketté vágom, ott középen is arany van. Ilyen az élet. Bárhol karcolnak meg téged, vér. Akárhol sérülsz meg, a fejed bubján, a talpadon, a bokádon, a kezeden, mindig vér jön ki. Mert az élet mindenütt ott van. És aztán ez csak vége van. Bolond ember, még ma este elkérik a lelkedet, vigyázz. Ez a tűzben tisztított arany, ez a keresztényi életnek a tisztasága. El tudjuk-e fogadni azt, hogy tiszta aranyjá akar tenni bennünket az Isten. Sőt, még a szomszédot is. De téged mindenképpen, mert hozzád szól ez az ige, és hozzám. El tudjuk-e fogadni azt, hogy oly sokszor nem válaszol látszólag az imáinkra? El tudjuk-e fogadni a békétlenséget a világban, hogy aztán át tudjuk, békét tudjunk benne teremteni? El tudjuk-e fogadni a nemeket, amelyeket rosszul estek nekünk? El tudjuk-e fogadni azt, hogy amikor szenvedünk, akkor valójában tisztulunk? És akkor valóban az ő útján járunk. El tudjuk-e fogadni azokat az igeneket, amelyeket nem ránk mondtak? El tudjuk-e fogadni azokat az igeneket, melyek tönkretették az életünket? El tudjuk-e fogadni azt, hogy Isten igent akar mondani nekünk, miután nemet mondott? Mert először meg szól, vigyázz! Mindig szenvedés előzi meg a kegyelmet. A bűn nélkül nincsen kegyelem, testvérek. Szenvedés nélkül nincsen megnyugvás és békesség. Azt is mondja, hogy fehér ruhát is ad nekünk, hogy öltözzünk. Mibe öltöztetjük a mi lelkünket? Fehér ruhákba. Biztos hallottátok már, de nem lehet elégszer elmondani, hogy a fehér ruha a Szentírásban az a Szentlélek általi felöltöztetés. Mert értsétek jól, lehet, hogy a világban nem a ruha teszi az embert, de a lelki, szellemi világban, a mennyországban igenis a ruha teszi az embert. Ott volt Jósua főpap, akinek mocskos volt a ruhája. És odaállhatunk most is, mi is, Isten ítélő széke előtt is, milyen a ruhánk, mocskos. Az enyém biztos, te magadnak kell, hogy tudjad. És vádol bennünket a sátán. És vádol bennünket a lelki ismeretünk. Az elszalasztott napokért, órákért, évekért, amely nem volt arany. És mindig vádolni fog bennünket. És ekkor mit tett az Úr Krisztus? Öltöztessétek fehér ruhába. Adjatok neki szent lelket. Tisztuljon meg teljesen. Felöltözünk fehér ruhába, és a fehér ruha az, ami eltakar mindenféle mezítelenségünket. Miért is kell eltakarni a mezítelenségünket, testvérek? Emlékeztek arra az isteni viccre, amikor annak idén a bűneset után megkérdezte az Úr Ádámot, hogy Ádám, merre vagy? Nyilván tudta. És aztán előjön Ádám és Éva, és takargatják magukat fügefa levéllel. Tabu téma, tudom, jó? Ez kell, hogy eltakarja a fehér ruha. Azt a fügefa levelet, mondjuk így. Azt, akik valójában vagyunk, testből és lélekből álló, mégis örökkön élő emberek. Szeretett testvérek, és ad nekünk gyógyító írt is. Gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss. Hát őszintén megvallom, amikor én először olvasom ezt az igét, hát nagyon magamra vettem. Nem most történt, az egészet magamra vettem, de ezt meg különösen, ezt mi szemüvegesek érthetjük elég jól. Hogy milyen az, amikor nem találjuk a szemüvegünket. Milyen az, amikor nincs rajtunk? Mennyi problémát kell vele átvészelni? Karban kell tartani? És így tovább. A látó, jól látó emberek nem is tudják, hogy olyanok vagyunk szemüveg nélkül, mi szemüvegesek, mint egy béna kacsa. de az igazat megvalva, az Istennek a látása nélkül az ember is olyan, mint egy bénakacsa. Mert nem képes az orránál tovább látni, csak a saját érdekeit képes nézni, és csak azt, hogy mi jut neki, és a bőrétől kifelé szinte megszűnik a világ. Ezek a gazdag emberek. És hogyha bekenhetném én is egy ilyen gyógyító íra a szememet, ezt a kettőt, én már akkor nagyon örülnék, hogy nem kéne szemüveget hordjak. Most képzeljétek el, hogy egy olyan látást ad az Isten nekünk, ami a mennyei világot láttatja meg. Aki megláthatja velünk a Cegléd nagy templomi gyülekezet angyalát, a te őrangyalodat, egymáséit. Ahogy ezek állandóan biztatgatják egymást, hogy na már megint mit csinált? Hát igen, nem egy egyszerű eset, de azért, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és tér meg. Na ezért kapjuk. Egyik másik levélben sincsen meg az, ami ebben a súlyos levélben benne van. Nevezetesen, hogy Isten szeret is bennünket. Ezért fontos végigolvasni mind a hetet. Isten szeret bennünket, és ezért fed meg, ezért igyekeztet bennünket, hogy menjünk, és tegyük, és csináljuk. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. És még enni is ad. És együtt tudunk enni vele. Együtt tudunk szeretni vele, együtt tudunk szenvedni vele, és a legegyszerűbb dolog a világon, mégis óriási nagy dolog, együtt tudunk enni is vele. Ezért áldjuk meg az ételünket. És amikor néha eszünkbe jut, hogy mondjunk áldást, akkor egy kicsikét forróak vagyunk. De aztán néha meg nem jut eszünkbe, akkor meg vagyunk azok a langyosok, vagy akit kiköp a szánkból, vagy pedig céltudatosan minden egyes ételt megáldunk. Akkor is, amikor rendésébe vagyunk. Akkor is, amikor elmegyünk máshova enni. Mert akkor látják az emberek, hogy te is egy küldött vagy, te is egy angyal vagy. Akkor látják meg az emberek, hogy ez nem csak beszél róla, meg elmegy, hanem ez otthon is keresztény. Vendégségben is keresztény. Nagyon egyszerű, alapvető dolog, amit be lehet építeni az életünkbe úgy, hogy legalább ebben a tekintetben tudunk következetesen hidegek lenni. És nem csak langyosok. Szeretett testvérek, van még sok különbség, ami ír arról, akit felsoroltam, hogy ki az, aki szól nekünk, ugyanis minden egyes levélke végén azt is megmondja, hogy aki győz, az mit kap. Az első levélben így szól, annak enni adok az élet fájáról. Tehát nézzük meg a cserét. Először is kapsz örök életet. Második, aki győz, annak nem árt a halál. Nem fog ártani a halál, hiába mész el. Azután pedig azt írja, hogy aki győz, annak enni adok az elrejtett mannából, és a kövecskére írva új nevet is, fehér kövecskét is. Ez egy kicsivel nagyobb magyarázatra szolgál, de ez valami olyasmi, hogy az elrejtett manna az az eledel, a mennyei táplálék, amivel a lelkünket táplálja. A lelkünket táplálja az ő saját lelkével. Ez elrejtett manna. A fehér kövecske az pedig olyan, amit senki más nem tud. Ide van írva, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Ez az a név, hogy majd téged a feltámadáskor szólítani fog. Mert nem azt fogja mondani, hogy Pető Tamás, vagy nem azt fogja mondani, hogy Dékány Tamás, vagy nem azt fogja mondani, hogy Szevasz Pista, nem azt fogja mondani, hogy Szia Edit, Isten hozott, vagy hogy Roland, és mondhatnám az összes neveteket. Hanem majd valami más nevet fog mondani, az, hogy hogyan lát ő téged. Hogyan lát ő téged, hogyan lát szeretetben téged. Hogyan lát téged fehér ruhában. Hogyan lát téged lélekkel feltöltve. Hogyan lát téged, mint élőt, és nem, mint halottat. Hogyan lát téged, mint forrót, vagy mint hideget. És azt majd csak neked fogja elmondani. Ez lesz az apró pici titok, amit Isten mindenkinek külön-külön a szívébe el fog rejteni. És azt is mondja, hogy aki mindvégig megtartja az én cselekedetémet, annak hatalmat adok a pogányok felett. És annak adom a hajnalcsillagot. A hajnalcsillag, a Vénusz, A szeretetnek egyfelől a jele. Másfél pedig az igazi hajnalcsillag, ami hitünk szerint, az ő maga. Krisztus maga, a valódi fényhozó. Neked adom magamat. Továbbá pedig azt is mondja, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Sőt, vallást tesz a te nevedről az atya és az én atyám angyalai előtt. Magyarán mondva biztat bennünket arra, hogy meg fogunk maradni. Nem töröl ki a nevünket az élet könyvéből. Utolsó előtti 6. levélben így ír, aki győz, az oszloppá teszem az én Istenem templomába. És onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét. Magyarán mondva, ő a sajátjának tart téged. Ő a sajátjának tart téged, és részese vagy annak, a mennyei templomnak, ahová mindenki vágyódik. És te tagja leszel annak a templomnak, sőt, már most az vagy. Itt a legvégén pedig, ebben a mai levélben azt írja, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. És minden ajándék előtt, amit ígér, mondja ezt, hogy aki győz. Aki nem harcol, az nem fog győzni. Hasonlatosképpen csak azt tud elrontani valakit, hogyha valaki csinál is valamit. Ha nem csinálunk semmit, akkor nem. Hogyha langyosak maradunk, akkor... Mert hát a magyar kereszténység, valljuk be testvérek, igencsak langyos. Nem csak, hogy langyos, hanem még talán annál is rosszabb. És rajtunk múlik. Rajtad múlik. A Cegléd gyülekezet angyalán is múlik, hogy majd odaülhessünk a trónusra, hogy te is odaülhess a trónusra. Gazdaggá akar tenni minket, királlyá akar bennünket tenni, az ő népévé akar bennünket tenni, mert szeret. Ezért fed meg minket. És amikor majd jön a karácsony, szeretett testvérek, ne feledjük el, hogy az a kicsi gyermek az föl fog nőni, ő küzdött, meghalt, feltámadt és győzött. Ez a mi reménységünk alapja, és őt várjuk vissza. Áldott adventet kívánok. Amen. Csendesedjünk meg és imádkozzunk. Édes drága atyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy te szólsz napról napra, hogy te figyelmeztesz bennünket, hogy szeretnél bennünket forrónak látni, forrón csókolnia, vagy hideg céltudatossággal élni keresztény életünket. Adventban, karácsonykor és mindenkoron. És köszönjük azt, hogy te ezért megadod a fehér ruhát, a te lelkedet, hogy valóban ízlelhessük a te édes gyönyörűségedet. Hogy tudhassuk, milyen az, amikor egyenes gerincsel, királyként, a te gyermeketként élhetünk. Hogy tudhatjuk az, milyen az, amikor tudunk győzni a harcok után. Hogy tudhatjuk azt, hogy hová tartunk, hogy hozzád tartunk, és hogy te szeretsz bennünket. Így köszönünk mindent. Így köszönünk szeretteinket, családjainkat. Így köszönjük neked a Cegléd gyülekezet angyalát, és külön-külön minden egyes őrangyalt, akit hozzánk küldesz. Kérünk téged hát. Kérünk téged, hogy meg tudjuk szentelni valóban ezt a mai napot, úgy, ahogy az neked kedves. Hogy benne tudjunk meggazdagodni, és sokkal inkább a boldogok, a szegényekben élni. Hogy a sok dolog között, a sok gond és baj között tudjunk mindig rád figyelni. Tudjuk a te kezedbe lehelyezni örömeinket, vágyainkat, bánatainkat, minden olyan dolgot, mely tőled eltávolít, és minden olyan dolgot, ami hozzád közelít, mert a te kezedben vannak mindezek jól. Így kérünk szeretteinkért, így kérünk közösségünkért, így kérünk minden szenvedőért, akit te akarsz tisztítani, a betegekért, egyedül lévőkért, özvegyekért, és a gazdagokért is, hogy hallgass meg bennünket, és világosítsd föl, ami lelkünkben te igédet, annak lángját, az lobogjon bennünk, úgyhogy tudjunk érted élni. Így kérünk, hallgass meg bennünket, amikor a te fiad által tanított szavakkal szólunk hozzád, eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fogadjátok Istennek áldását. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezeket, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és mindörökké. Amen.